Áldás békesség, Isten hozott mindenkit az evangelizációs hetünknek az utolsó estéjén, és most is azzal az énekkel kezdjük, amit már kiválóan tudunk a heti evangelizációs énekünkkel, ami ott a kiosztott lapokon megtalálható, találkozni jöttem veled, Istenem. Találkozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, s én kitárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Vágylak megismerni téged, Istenem, szent lelkedben járni és élni szüntelen. Itt vagyok, Istenem, vigyázz meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Drága Urunk, Istenünk, köszönjük neked az egész hetet, hogy alkalmat készítettél arra, hogy ami az ősszel elmaradt, azt most így a tavasszal tudjuk pótolni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy napról napra, estéről estére itt lehettünk, és hallhattuk a te szavadat. Köszönjük neked, Urunk, azokat a szent pillanatokat, azokat a csodákat, amikor az emberi szóból a te hangodat hallottuk ki, a te üzenetedet, és az el is ért hozzánk, és ha pedig valamit elvégzett az életünkben, a gondolatainkban, a szívünkben, a lelkünkben, és akár cselekedetté is vált, akkor ezt pedig különösen is köszönjük neked. Örünk szeretnénk most is itt lenni, ahogy énekeltük, valóban te jól ismersz minket, te ismersz minket a legjobban, még saját magunknál is, mint ahogy mi ismerjük magunkat, még annál is jobban ismersz minket, ismered minden vágyunkat, minden örömünket, minden bajunkat, bánatunkat, ismered a győzelmeinket, és ismered a bukásainkat, ismered a hiányainkat, és a gazdagságunkat, az erőnket, és az erőtlenségeinket, a kísértéseinket, mindent ismersz, Urunk, és olyan nagyszerű az, hogy úgy, ahogy vagyunk, jöhetünk hozzád, hogy nem kell másnak mutatni magunkat, nem kell megfelelnünk, lehetünk önmagunk a hiányainkkal, a bajainkkal, a bukásainkkal együtt is, ahogy énekeljük is az egyik énekünkben, hogy amint vagyunk, úgy jöhetünk hozzád. Ismersz minket, és mégis szeretsz. Ismersz minket, és ugyanakkor nem csak azt látod, hogy most milyenek vagyunk, hanem azt is szem előtt tartod, hogy mivé válhatunk, hogy milyennél formálhatsz minket, és kérünk, Istenünk, hogy most is megtörténhessen valami ebből a formálásból, ebből a formálódásból, hogy engedjünk annak, ennek a formálásnak, amit a szavaddal és a te szent lelkeddel szeretnél elvégezni ezen a mai estén is bennünk és általunk. Jézus nevében kérünk, hogy segíts ebben minket, hogy engedelmesek lehessünk. Segíts a figyelésben, hiszen most már a hét utolsó munkanapja van, fáradtak is vagyunk, az egész heti fáradtság is itt van, mégis tudjunk kikapcsolni, és tudjunk most felszabadulni, és így lélekben, lelkileg oda telepedni hozzád, leülni a te lábaidhoz, és csak rád figyelni. Add ezt meg nekünk, Urunk, a te szent lelked által. Ámen. Folytatjuk, és egyúttal be is fejezzük a bibliai karantén helyzetekről szóló sorozatunkat, és most egy olyan karantén helyzetet nézzünk meg, így az utolsó alkalommal, amely mindközül talán a legspirituálisabb, a leglelkibb. Két helyről olvasom Istenünk igéjét, mind a kettő az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben található. Először a 8. fejezet első 3 versét olvasom. Saul pedig egyetértett István kivégzésével, azon a napon nagy üldözés indult a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy siratást tartottak felette. Saul pedig zaklatta az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. A másik ige pedig egy fejezettel utána található, a 9. részből olvasom az első 21 verset, Saul megtérésének a történetét. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözze, vihesse azokat Jeruzsálemben. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Azok a férfiak, akik vele mentek, kábultan álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban, Anániás. Ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel! Menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek. Mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek és a királyok elé vigye, és Izrael fiai elé is. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás elment, és bement abba a házba. Rátette kezét, és ezt mondta. Atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha valamiféle pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett. Majd miután táplálékot vett magához, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szólta: nem ez az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják azt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. Elképesztő a rovarok világa. Az egyik csodálatos példát az úgynevezett teljes átalakulással fejlődő rovarok nyújtják. Lehet, hogy elsőre nem mindenki kapta el ezt a kifejezést, úgyhogy mondom újra, mert jelentősége van: teljes átalakulással fejlődő rovarok. Ezeknél a fajoknál az utolsó fejlődési szakasz az, amikor a lárva bebábozódik, majd a szervezete teljes átalakuláson megy keresztül, amiután ki kell egy új egyed. Éppen ezen a ponton szembesülünk a csodával, mert ami ki kell, az valami egészen más, mint ami bebábozódott. A legismertebb példa erre, amikor a hernyóból pillangó lesz, vagy lepke. A gubó miatt, amit ezek a lárvák maguk körül képeznek, begubózásnak is nevezik ezt a folyamatot, ezt a bebábozódást. És ez az átalakulási folyamat az embert ősidők óta lenyűgözi. És ahogy sok mindent, az ember a begubózás jelenségét is átvitte az emberi élet területére, és hasonlatként használja. Emberre is mondjuk, hogy begubózik, bár elsősorban ugye negatív értelemben használjuk ezt a hasonlatot, amikor valaki elfordul a külvilágtól, teljesen befordul, megszakítja a kapcsolatát a környezetével. Nos, a dolog itt kezd számunkra személyessé válni, hívő emberek számára, mert a hívő emberekkel kapcsolatban az egyik legtöbbet hangoztatott állítás az, hogy begubóztak. Vajon vissza kell utasítanunk ezt az állítást? Elsőre biztosan az van bennünk, hogy igen. Hiszen túlságosan leegyszerűsítőnek érezhetjük, és nem is feltétlenül egyezik a hívő tapasztalatainkkal. Sokan nem így éltük meg a hitre jutást, akik hitre jutottak, nem így élték meg. Nem egyfajta beszűkülést éltek meg, én sem. Én is azt éltem át, hogy hirtelen kitágult számomra a világ. És mégis azt mondom, hogy ne hamarkodjuk el a választ, ha jobban megnézzük azt, ami a mai igényben látható, akkor a visszautasítás helyett inkább a helyeslést javaslom, persze egy fontos kiegészítéssel. Igen, begubózunk, de. És itt jön a fontos kiegészítés, ami egészen más színben tünteti fel ezt a folyamatot. Nézzük meg közelebbről a begubózás bibliai esetét, annak is talán a legklasszikusabb példáját. Amikor én 29 évvel ezelőtt hitre jutottam, akkor voltak a rokonságomban olyanok, akik erre azzal reagáltak, hogy jó dolog és szép dolog, hogy ennyire komolyan veszed a vallást, a vallásosságot, de azért nem kellene begubózni. Szó szerint ezt mondták. Hát először is nem a vallást kezdtem el komolyabban venni a hitrejutásom alkalmával, hanem azt a fantasztikus megtapasztalást kezdtem komolyabban venni, hogy Isten egyszer csak érzékelhető módon megjelent az életemben. Ennek semmi köze nem volt a valláshoz. Másodszor pedig azt tapasztaltam, hogy Istennek ez a megjelenése, érzékelhető módon való megjelenése az életemben, egy folyamatot indított el, és ez a folyamat igenis egy begubózással kezdődött. Ha megnézzük Saul életének azt a fantasztikus elváltozását, átváltozását, amiről a mai igéink szólnak, abból is, ezekből is azt látjuk, hogy igenis be kell gubózni ahhoz, hogy valami új jöjjön létre. Az embereknél is így van, nem csak a hernyóknál. De itt rögtön hozzá is teszem a kiegészítést, amit előbb már megemlítettem, hogy van egészségtelen begubózás, és van egészséges begubózás. És a közvélemény nem tesz különbséget a kettő között. A közvélemény szerint a begubózás az csak és kizárólag egészségtelen lehet. Nos, a közvélemény itt hatalmasat téved. A Biblia kristálytisztán mutatja, hogy lehet egészségtelen és egészséges is a begubózás. Nézzük ezt a két esetet. Nézzük először az egészségtelen begubózást. Azt nem tudom, hogy a teljes átalakulással fejlődő rovaroknál van-e egyáltalán egészségtelen begubózás, de azt tudom, hogy az embereknél van. Szándékosan a vallási életterületéről hozok most példát, mert ha nem is kizárólagosan, de azért sok egészségtelen begubózás a vallásos emberek között történik. És itt rögtön hozzáteszem, hogy nagyon nem mindegy, hogy vallásos vagy hívő emberekről beszélünk. A Bibliában ez a kettő két külön kategória. És a Biblia egyáltalán nem értékeli pozitívan a vallásosságot és a vallásos embereket. Szóval nem a hívő, hanem a vallásos embereknél fordul elő jellemzően az egészségtelen begubózás. Legklasszikusabb példaként ugye ott vannak a farizeusok. Saul idejében ők álltak a zsidó vallási élet csúcsán, de majdnem azt mondtam, hogy a vallási életnek ők voltak a csúcs ragadozói, és ezzel sem tévedtem volna sokat, majd mindjárt látjátok, hogy miért nem. Na de ne rohanjunk ennyire előre, tehát most még csak így mondom, hogy a farizeusok voltak, mondjuk így, hogy a vallási életnek a profi játékosai. Egy-egy nevesebb farizeus valóban a maga korában olyan hírnévre tudott szert tenni, mint napjainkban egy-egy világhírű sportoló. Amikor az itt leírtak történnek Saullal, aki maga is farizeus volt, akkor ő még csak alig 20 éves. Fiatal kora ellenére hihetetlenül eltökélt, céltudatos, képzett volt már ekkor is. Nem csak a zsidó vallásban, hanem a görög kultúrában, a görög nyelvben és a görög filozófiában is nagyon tájékozott volt, és sok ismerettel rendelkezett. És a zsidó vallásnak az ismereteit pedig korának a legkiválóbb, legképzettebb rabbiaitól és farizeusaitól tanulta, és ő maga is a legjobbak közé akart kerülni. Sztár farizeussá akart válni ez az ifjú farizeus növendék, Saul. És ennek érdekében azt is vállalta, hogy begubozzon, úgy, ahogyan ezt a többi farizeus is már megtette előtte. Viszont a farizeusoknak volt egy tragikus tévedése, hogy rossz szálakból szőtték maguk köré a gubót, vallási törvények és előírások szálaiból. Ez nem csak a farizeusok, hanem általában minden vallásos embernek a nagy tévedése, tragikus tévedése, amikor azt gondolja, hogy majd ő betartja a vallási törvények minden egyes előírását, és akkor majd minden rendben lesz. Akkor a vallásos teljesítményét majd még Isten is észreveszi és értékelni fogja. A farizeusok a mindenkori vallásos embernek az archetípusai, az ősképei. Nos, ők annyira eleget akartak tenni minden egyes szál vallási törvénynek, és annyira szőrszálhasogató módon tették ezt, hogy egészen belegabajodtak, és eközben egyre inkább becsavarodtak. csak egyetlen példa erre, a kedvencem. A 10 parancsolatban Isten nagyon röviden és egyértelműen lefektette az emberi életnek és az emberi együttélésnek az alapszabályait. A sabbatról, a nyugalomnapról is nagyon röviden és világosan, egyértelműen beszél Isten, de ahogyan a 10 parancsolat minden egyes parancsát, úgy a nyugalomnapnak, a sabbatnak is a parancsolatát vége láthatatlan kiegészítésekkel, magyarázatokkal, szabályozásokkal kezdték ellátni a farizeusok és az írástudók. A nyugalomnapnak a rövid parancsát is hihetetlen hosszú és bonyolult fejtegetésekkel látták el, próbálták alkalmazni az élet különböző területeire, és addig-addig bonyolódtak ebbe az egészbe, és akkor most jön a kedvencem, hogy már abból is kérdést csináltak, hogy szabad-e megenni azt a tojást, amit a tyúk szombatnapon tojt. Ide jutottak el a hosszas fejtegetésekkel. És ezen filóztak, hogy akkor most ezt szabad megenni, vagy nem. Megsértjük-e vele a sábbátnak a törvényét, vagy nem sértjük meg vele. Szóval ide jutottak a nyakatekert kiegészítéseikkel és a fejtegetéseikkel. Hát ők nem ették meg a szombatnapon tojt tojást. Ha bőtöltek, akkor még a nyálukat sem nyelték le, és erre aztán rendkívül büszkék voltak, és mindenkit lenéztek, aki nem volt képes ezekre a szupervallásos teljesítményekre. Jézus nagyon sokszor szembesítette őket a képmutató életidegen feje tetejére állított törvényfelfogásukkal. És sokszor éppen a szombatnappal provokálta őket Jézus. Szándékosan szombatnapon gyógyított, és megkérdezte őket, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani. És hallgattak, és akkor meggyógyított embereket, nem egyszer, nem kétszer. És elmondta, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Feje tetejére állítottátok ezt az egészet. Na hát, ennek ellenére ők nem tudtak leállni, annyira belegabajodtak és becsavarodtak a vallási törvények alkalmazásába. És ennek az lett a következménye, hogy fokozatosan elhatárolódtak az emberektől és az élettől. És ezt a nevük is mutatja, mert a farizeus szó az eredetileg szó szerint azt jelenti, hogy elkülönülők, fariseoioi. Ez azt jelenti, hogy elkülönülők. Persze eredetileg ők a bűntől akartak elkülönülni, meg a törvénytelenségtől, de végül az élettől és az emberektől különültek el. És így végső soron magától, Istentől is, mert Isten az élet és az ember pártján van. És a legtragikusabb az volt az egészben, hogy ők ezt nem is gondolták tévedésnek. Pláne nem tragikus tévedésnek. Ellenkezőleg megvoltak arról győződve, hogy ők csinálják jól. Ők csinálják, nem csak, hogy jól, ők csinálják a legjobban. Senki nem tudja olyan jól csinálni, mint ők. Mások meg sem tudják őket közelíteni. Azt hitték, hogy ez így tetszik Istennek. A végeredmény tehát egy ember és életidegen öntelt vallásos személyiség lett. Ez kelt ki a gubóból, amit ők maguk köré szőttek, fontak. Amit kizárólag vallási törvények szálaiból szőttek. És amit kizárólag ilyen szálakból szőnek, abból nem is tud más kikelni. Pillangót várnánk, és helyette hernyónál is rosszabb, kifejezetten kártékony torszülött jön ki belőle. Nos, a begubózásnak ezt az egészségtelen módját nagyon jól szemlélteti a mi ifjú farizeusunk, Saul. Saulnak az esete jelen volt az első keresztjén vértanú István diakónusnak a kivégzésénél, amíg Istvánt halálra kövezték, addig Saul volt az, aki ott a kövezőknek és a farizeusoknak a felső ruháira vigyázott. Látta az egész megkövezést, és itt aztán, mint a vérszemet kapott volna, mert kisvártatva maga is üldözni kezdte Jézus követőit. Szó szerint azt olvassuk erről, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. De nem érte be ennyivel. Jeruzsálemben akarta tartani a keresztényeket, hogy ott egy helyben pusztíthassa el őket, vagy juttassa őket pusztulásra. És voltak, akik mégis el tudtak szökni Jeruzsálemből, és elmentek, elmenekültek Damaszkuszba. Saulban égett a gyűlölet és a bizonyítási vágy lángja, és ezért elhatározta, hogy utánuk megy. Erre gyorsan kidolgozott egy tervet, amelyet még a főpappal is sikerült jóvá hagyatnia, és az önjelölt inkvizitor így írásos felhatalmazással indult el Damaszkuszba. És most figyeljetek, mert nagyon beszédes, hogy amikor erről tudósít a Biblia, akkor milyen szavakat használ Saulra. Amikor a 8.3-ban azt olvassuk róla, hogy pusztította az egyházat, akkor ott az újszövetség eredeti görög szövegében egy olyan kifejezés szerepel, ami szó szerint marcangolást jelent. Marcangolt, mint egy vadállat marcangolta az egyházat. Ezt használja, ezt a kifejezést a Szentírás szövege. És ez a kifejezés, ez csak itt fordul elő az új szövetségben. Ez nagyon Saulhoz kötődik. A görögök általában ezzel a szóval utaltak a tetemet marcangoló vadállatra. És ezért van az, hogy az Ószövetség görög nevű változata, a Septuaginta, szintén ezt a kifejezést használja a 80. Zsoltárban, ahol a 13. versben a szőlős kertet pusztító vaddisznókról használ egy képet, és ott jön még elő ez a kifejezés, marcangol. A felolvasott ige szakaszunk végén pedig a 9. rész 21. versében, amikor arról van szó, hogy Saul üldözte azokat, akik segítségül hívják Jézus nevét, ott az üldözte helyén, az eredeti szövegben egy olyan kifejezés szerepel, amely szó szerint azt jelenti, hogy szétmarcangolta. És ugyanezt a képi világot használja, ezek nagyon erős kifejezések, és nem véletlenül. És ugyanezt a képi világot használja a 9. rész első verse is, hát a legeleje, amikor így fogalmaz, Saul pedig az úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz. Itt egy olyan vadállat képe jelenik meg, amelyik az üldözés után elejtette a zsákmányát, és most az eredeti szöveg szerint hörögve, zihálva áll mellette, hogy aztán, ha egy kicsit kipihente magát, akkor elkezd neki essen, és elkezdje szétmarcangolni. Ilyen szavakkal festi az új szövetség az első képet Saulról. Egy vadállat képe jelenik meg. Hörgő, ziháló, marcangoló vadállat, szőlős kertet széttúró, taposó, pusztító vaddisznó, ilyen kifejezésekkel jellemzi az ifjú Sault a Szentírás, amikor bemutatja, hogy milyenné vált a maga szőtte vallási gubójából kikelve. Milyen lény jött ki ebből a vallási gubóból? Egy ilyen lény. És még alig múlt 20 éves. Mondanám, hogy nagy jövő állt előtte, de hát mire mondjam? Arra, hogy majd még ennél is nagyobb vadállat válhat belőle? A teljes átalakulás ugyan megtörtént, csak hát nem a fejlődés irányában, hanem az eltorzulás irányában. Vaddisznóvá vált, hörgő, ziháló vadállattá. És talán innen jobban megértjük azt, ami az egyház történetében szégyen volt. Amikor egyházi emberek, papok, főpapok váltak ilyen emberré, és üldöztek másokat, és intézték az inkvizíciót, és indították a keresztes hadjáratokat, és ott nem csak a muzulmánokat írtották, hanem a nem római valláson lévő keresztényeket, a keleti keresztényeket is. A Biblia szerint azonban létezik egy másfajta begubózás is, egészséges begubózás, ami teljes átalakulással járó, fejlődő életet eredményez, a mi esetünkben is. És most még ezt nézzük meg, szintén Saul példáján, mert az a nagyszerű Saul esetében, hogy egy személyben láthatjuk nála, vagy rajta, hogy milyen az, amikor valaki a maga szőtte vallási gubóba gubózik be, és milyen az, amikor Isten kezd el szövögetni köré szálakat. Nézzük akkor az egészséges begubózást. Ennek az a titka, hogy nem mi hozzuk létre a gubónkat, vallási tanítások, előírások minden egyes szálának az önkényes és öntel szövögetésével, hanem Isten sző körénk egy különleges gubót. És ennek a gubónak a szálai nem vallási előírásokból állnak, hanem Isten kegyelméből és szeretetéből. Isten ezekkel kezdi el körbevenni és körbe szövögetni az életünket. Behálóz, de most jó értelembe véve. Így kezdi. Mi még tagadásban vagyunk, mi még egészen másfajta életet élünk, de ő már elkezd szépen behálózni. Isten ezekkel elkezdi körbevenni az életünket, kegyelmének és szeretetének a szálaival, és ha mi ezeket nem tépkedjük le magunkról, akkor kialakul egy gubó, és egy egészen másfajta gubóban fogjuk találni magunkat, mint az előző példában. Egy olyan gubóban, ami meggyógyítja az alapvetően beteg életünket, és teljes átalakulással járó, fejlődő, gyógyult életté teszi. Hát ezért teveztem el ezt az isteni szövedéket röviden úgy, hogy Dr. Gubó. És már most hangsúlyozom, hogy nem egyszer sző körénk Isten ilyen gyógyító gubót, de ez az első, a legdöntőbb, mert enélkül nem kerülhet sor a többire. A legelső és legdöntőbb begubózásra a Biblia az újjászületés kifejezést használja. Ez egy bibliai szakszó, amit a világi szóhasználat is átvett, persze már nem bibliai jelentéssel. A bibliai jelentés az éppen arról szól, hogy nem elég fizikailag megszületnünk, hanem lelkileg is meg kell születnünk felülről, Szentlélektől, ahogyan Jézus mondja. Kell, így mondja Jézus, így mondta, amikor Nikodémussal beszélt, ezzel az idős farizeussal az újjászületésről. Kell, szükséges, elmaradhatatlan. Ez a felülről, a mennyei hatásra, Szentlélek által történő második születés, a lelki megszületés. Erre van szükség, ha valóban teljes átalakuláson szeretnénk átmenni. Ez a második megszületésünk változtat át minket, aztán egy minőségileg más emberré, nem olyan értelemben, hogy jobbak leszünk, pláne nem olyan értelemben, hogy vallásosabbak leszünk, hanem olyan értelemben, hogy kapcsolatba kerülünk Istennel és az ő országának a szellemi világával. A bűn miatt ugyanis mindenki úgy születik erre a világra, hogy nincs kapcsolata sem Istennel, sem az ő országával. De Isten Jézus személyében felkínálta ezt a kapcsolatot. Isten fia azért lett emberré, és azért halt meg a kereszten, és azért támadt fel, hogy egészen közel hozza, és elérhetővé tegye számunkra önmagát, önmagában Istent, és az ő országát. Amikor azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa, ott az eredeti görög szövegben szó szerint azt mondja, hogy nagyon közel van, karnyújtásnyi távolságra van tőletek az Isten országa. Csak ki kell nyújtani érte a karotokat, és ott van. Ennyire közel van. Benne tette elérhetővé, Isten Jézusban tette elérhetővé önmagát és az ő országát, és ehhez hozzátartozik az is, hogy elkezd behálózni az ő irgalmának és szeretetének a szálaival, és aki ezt hagyja, hogy ezt körülfogja őt, az egyszer csak egy csodálatos gubóban találja magát, és egy egészen elképesztő átalakuláson megy keresztül, és ennek a vége az újjászületés. Teljesen más emberként kerül ki a gubóból, mint ahogy bekerült abba, és ezt látjuk Saulnál is. Robog Damaszkus felé, hogy megtámadja a Jeruzsálemből elmenekült Krisztus követőket, és erre mit tett Isten, illetve hát konkrétabban Isten fia, a feltámadott Jézus, hogy Gyökösi Endrét idézem, aki itt azt mondta, hogy egy mennyei ellentámadást indít. Elég egyetlen mennyei villanás, és Saul már is az út porában találja magát, vakon, és a mennyei villanással szinte egy időben kap egy mennyei hangot is, Jézusét, és engem mélyen meghat az, amit ekkor Jézus mond. Nem kijelentéssel és nem parancssal kezdi, hanem egy kérdéssel. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Mit csinálsz? És amikor erre Saul megkérdezi, hogy ki vagy, Uram? Akkor Jézus így válaszol, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Észrevettétek, hogy ezzel a mondatával Jézus teljesen azonosul azokkal a követőivel, akiket üldöznek az ő nevéért. Azt adja Saul tudtára, hogy amikor az enyémet üldözött, engemet üldözöl. Ennyire azonosul Jézus a követőivel. És még lenyűgözőbb a folytatás, mert nem az jön, hogy na ezért most téged aztán jól megver az Isten, jól megbüntetlek, hanem az jön, hogy meggyógyítalak. Mert hát te így folytatod, ezt nem mondja, de hát azért benne van a sorok között a vívá, így folytatod, még nagyobb vadállat lesz belőled. Na hát akkor ebből kigyógyítalak. Ezzel folytatja. És úgy gyógyítalak meg, hogy begubózlak, de ez egy egészen másfajta gubó lesz, mint amit korábban tesződtél magad köré. Mert hát annak láthatod a végeredményét. Én a kegyelmem és a szeretetem szálaival burkollak be. Nos, ezt a tervet szőtte Jézus Saul számára, és ennek a tervnek a megvalósulása volt a mennyei ellentámadásnak a célja. És ennek a tervnek a kivitelezésére választott ki damaszkuszi hívei közül Jézus kettőt, Júdást és Anániást. Természetesen ez a Júdás nem az a Júdás, hanem egy másik, és az ő házába vezeték be kézen fogva a vak és botorkáló Sault az emberei, és itt egy pillanatra álljunk meg, milyen erős kép ez. Amellett, hogy ez így, ahogy le van írva, szó szerint megtörtént, amellett nagyon erős, jelképes értelme is van minden egyes jelenetnek. Aki az Úr híveire akart kezet emelni, most csak úgy tud lépéseket tenni, hogy a társai kézen fogva vezetik. Aki azt hitte, hogy mindent tisztán és helyesen lát, most vakon tapogatózik. Aki vére szomjazott, az most három napig nem eszik és nem iszik. Mert nem véletlen, hogy ezeket így leírja a Biblia. Ezek válasz. Válaszlépések arra, amit eddig Saul tett. Aki előbb még magabiztosan és öntelten robogott, az most botorkál. Az ellenkezője történik, mint amit előtte tett Saul. Minden pillanatában, minden mozzanatában az ellenkezője. Előbb még öntelten robogott, és most botorkál. Hát aki botor módon gondolkodik, az előbb-utóbb botorkálni fog. Nos, mindezzel Saulnak szembesülnie kell, és kap is rá három napot, hogy ezt megtegye, és feldolgozza. És ez az első nagy átalakulás ebben az új gyógyító gubóban, hogy szembesül ezekkel a dolgokkal, és ezt az egészet elkezdi feldolgozni. Ezt Jézus nem engedi el neki, és ezt senkinek nem engedi el Jézus, mert enélkül nincsen gyógyulás. Nézd meg, hova jutottál volna, ha nem lépek közbe? Mi lett volna? És mi lehet most? Hova futott volna ki az életed Isten nélkül, hogyha istentelenül élsz, vallásosan, de istentelenül? És mi változhat most azzal, hogy én beavatkoztam? Ezt elkezdi feldolgozni Saul, de már nem egyedül, hanem Jézussal, vele beszélgetve, és erre utal az, hogy imádkozik. A szembesülés és a feldolgozás mellett a másik nagy átalakulás, hogy érzékelhetővé válik Saul számára Jézus irgalma és szeretete. Mert Jézus ezt kézzelfoghatóvá teszi Saul számára, mégpedig Júdás és Anániás a két tanítványa személyén keresztül, az ő törődésükön és figyelmükön keresztül. Olyanoktól kapja meg, és ez is egy nagyon fontos tanulsága ennek az igének, hogy Saul az Isten irgalmáról és szeretetéről a kézzelfogható bizonyítékot olyanoktól kapja meg, akiket a leggyűlöltebb ellenségeinek tartott még nem sokkal ezelőtt. Azoktól kapja meg, akiket üldözött, akiket marcangolni akart. Vajon mire gondolhatott Saul, amikor Júdás a házában átadta neki a saját ágyát, meg amikor Anániás elment hozzá, és a kezét a fejére téve így szólította meg, hogy testvérem, Saul. Milyen erős kegyelem és szeretett szálakból szövi Jézus ezt a gyógyító gubót. Na, ebben van Saul három napig, és ebben a három napban, ebben az isteni gubóban megtörténik a teljes átalakulás, amit Jézus látni akart Saul életében. És Saulból ekkor lesz Pál. A magát oly nagyra, oly sokra és oly nagyra tartó emberből ekkor lesz kicsi. Mert a Pál, vagy hát eredeti formájában a Paulus név, az szó szerint azt jelenti, hogy kicsi. Nem lekicsinlés ez, Jézus részéről, hanem helyretétel. Tudd, hogy hol van a helyed. Na menjünk csak vissza a kezdetekhez. Kezdjük el kicsiben, ez van ebben benne, ebben az új névadásban. És a Bibliában, amikor valaki új nevet kap, amikor Istentől nevet kap, akkor az mindig azt jelenti, hogy új személyiség. Új személyiséget kap. És soha nem csak egy divat név, az a személyiségét fejezi ki, a lényegét fejezi ki. Ekkor lesz Saul, Jézus és az egyház gyilkos ellenségéből Jézus és az egyház apostola. Háromnapos, teljes átalakulással járó időszak ez, amelynek a végén valami egészen más bontakozik ki, mint ami az elején volt. Karanténba kerül itt Saul, de ugye látjátok, hogy nem csak fizikailag egy házba bezárva három napra, hanem lelkileg is. Egy lelki gubóba is be van zárva, amiben meggyógyul, hiszen végig erről beszéltem. Minden este erről beszéltem. És itt a heti sorozatunknak a végén újra mondom, hogy a legtöbb karanténhelyzetet azért adja az Úr az életünkbe, hogy valami jót előmozdítson, hogy valamit meggyógyítson, hogy valami belső lelki-szellemi változást, jótékony változást idézzen elő. Sőt, nem csak bennünk, hanem hogy mi magunk átváltozzunk. A karanténhelyzeteket gyakran ezért adja az Úr. És hát ezt mi egyre kevésbé akarjuk vállalni. A ma embere alapban nem akarunk megváltozni, főleg nem újjászületni. Még a megtért emberek közül sem akar mindenki újjászületni, mert ez a kettő nem egy és ugyanaz. Mert nem akarja vállalni azt a fajta befelé fordulást és bezártságot a ma embere, amiben az Úr elvégzi az újjászületés átváltoztató munkáját. Márpedig csak az újjászületés ad teljes átalakulással járó új életet, és ehhez még a megtérés sem elég, az még csak a kezdet. Saulnál is ezt látjuk, megtért a damaszkuszi úton, de az újjászületése abban a damaszkuszi házban történt, nem az úton, hanem a házban történt, abban a háromnapos karanténban, és abban a lelki karanténban, abban a lelki gubóban, amikor se nem látott, se nem evett, se nem ivott. Még Saulként érkezett oda, már nem a régi Saulként, hanem új Saulként, megtért Saulként érkezett oda, de neki nem így kellett az isteni gubóból kijönnie, hanem ennél is többként, Pálként, Pálapostolként, és nem véletlen, hogy mikor nevezi először a Szentírás Sault Pálnak, akkor, amikor megtörtént ez az átalakulás. Ezt azért is emelem ki, mert nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a begubózás az mindig csak egy rövid ideig tart. Egészséges esetben. Saulnál is csak három napig tartott, és utána ki kellett belőle jönnie. Mert még egy egészséges begubózás is tragikus kimenetelű lehet, ha benne ragadunk. Ki kell belőle jönni, hogy az az új, amit Isten teremtett belőlünk, régi önmagunkból, nos, hogy ez az új, ez megkezdhesse a maga küldetését. Azzal fejezem be, amit már említettem, hogy az Úr nem csak egyszer gubóz be minket. Az első és legdöntőbb az az újjászületésnek a gubója. És amikor megtörténik ez a csodálatos átalakulás, hogy hirtelen egy hitetlen emberből, vagy egy vallásos emberből újjászületett ember leszel, olyan ember, aki már nem csak a fizikai világot és valóságot érzékeli, hanem az Isten országát, az Isten szellemi világát is érzékeli, fogja, veszi onnan a jeleket, az adásokat. Ha az újjászületés gubójában megtörtént ez a döntő átalakulás, akkor kerülhet sor a többi ilyen lelki begubózásra. Mert az Úr néhányszor még bizony be fog gubózni minket a kegyelme és a szeretete szálaival. Például akkor, amikor, ezt úgy mondjuk teológiai szaknyelven, hogy elkezdődik a megszentelődés folyamat, ez így nagyon homályosan hangzik, de ezt lehet úgy is mondani, hogy amikor egyre inkább és egyre jobban Jézushoz hasonlóvá fog átalakítani minket. Úgy, hogy közben mégis ugyanakkor egyre inkább önmagunká is válunk. És a legutolsó ilyen begubózás az a halálunk pillanatában fog megtörténni. Akkor is begubóz minket az Úr az ő kegyelme és szeretete szálaival. Gondoljunk bele, hogy micsoda evangélium van ebben. Nem csupaszon fogunk távozni, teljesen kiszolgáltatva a halálnak. Nem a szenvedő, hamar lebomló szövete lesz az utolsó, ami majd körülvesz, körül fog minket, hanem az Úr kegyelméből és szeretetéből szőtt gubó, amiben szintén nem maradunk sokáig, hamar ki fogunk belőle jönni a feltámadáskor, mégpedig egészen új teremtésként. Mert a halálunk pillanatában, körénk szőtt gubóban szintén átalakulunk. Átalakul a fizikai testünk lelki-szellemi testé, a romlandó romolhatatlanná, az ideiglenes örökké valóvá. Ez lesz a teljes átalakulással járó fejlődésünknek a vége, és a kiteljesedése. Akkor leszünk végre olyanok, ami ennek az Úr eredetileg is megálmodott minket. Dicsőség ezért neki. Amen. Drága Jézusunk, köszönjük neked a te kegyelmednek, a te szeretetednek a csodáját. Köszönjük neked, hogy most is beszéltél velünk az újjászületésnek a szükségességéről. És hogyha mi úgy voltunk itt, és úgy hallgattuk ezt, hogy ez már megtörtént az életünkben, akkor hála és dicsőség neked ezért, és köszönjük, hogy újra megerősödhettünk ebben. Ha viszont úgy voltunk itt, hogy most felismertük, hogy ez még nem történt meg az életünkben, akkor, Urunk, segíts, hogy ne halogassuk tovább ezt a szent lehetőséget, amit te arra adsz, hogy örök életünk legyen, hogy igazán kapcsolatba kerülhessünk veled, hogy kézzel foghatóvá, szinte tapinthatóvá váljon a te jelenléted, hogy kiérezzük az emberi szavakból a te hangodat, hogy lássuk a világ történéseiből, a mi életünk történéseiből is a te hatalmas cselekedeteidet, hogy felfedezhessük a te gondviselésedet, annak az apróbb, nagyobb csodáit a mindennapokban. Mindezt akkor láthatjuk, akkor kezdhetjük el érzékelni, hogyha megtörtént az újjászületés, hogyha megtörtént a kapcsolódás hozzád és a te országodhoz. Köszönjük, hogy ugyanezért mi semmit nem tehetünk, mert te szerezted meg a számunkra, illetve egyet mégis tehetünk, hogy kinyújtjuk a kezünket utána, és hittel megragadjuk, és hogyha ezt megtesszük, akkor valóban kinyílik számunkra a világ, nem csak a fizikai, hanem a mennyei világ is. Köszönjük neked, Urunk, Jézusunk, hogy te ezt hoztad el, ezt tetted lehetővé, erről beszéltél minden este, minden alkalommal, és köszönjük, hogy te szereteteddel és a kegyelmeddel vettél körül minden este, most is, és így térhetünk haza, és hadd adjuk meg magunkat neked, hadd kívánjuk, hadd akarjuk ezt az átalakulást, és utána a többit, amit még jónak látsz az életünkben, és hadd legyünk ennek a hirdetői, nem csak a szavainkkal, hanem az életünkkel is. A te nevedben kérünk, hallgass meg minket. Amen. A most következő csendes percben mindenki a maga imádságát még mondja el, ami a szívén van. Az Úr Jézustól tanult imádság szavaival is imádkozzunk így együtt hangosan. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most hallgassuk meg a hirdetéseket, amit most nem én fogok elmondani.
Isten iránti hálával köszönöm meg Szűcs László lelki pásztornak ezt a hetet, és nagyon köszönjük neked, hogy Istennek engedelmes eszköze voltál, hogy ennek a hétnek az üzenetét elhozd és rám bízd. Úgyhogy az Úr áldjon meg. Köszönjük a gyülekezetednek, meg a családodnak, hogy elengedtek, és eljöhettél, és autózott 400 kilométert a lelki pásztort.
Nem naponként, hanem összesen. Tehát azért...
Köszönöm az Úr áldjon meg. És hadd mondjam még néhány gondolatot a testvéreknek. A protestantizmus sajátja reformációnak, amit hozott, amit felfedeztek a reformátorok, hogy az tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. A középkori egyház az a vallásosság, amiből belesüllyedt, ami már élettelen volt, az nem ment meg, hanem az élő ige. Egy puritán nagy tanító azt mondta, hogy nincs félelmetesebb fegyver Isten kezében az ördög országának a rombolására, mint egy megszentelt életű igehirdető. Ez egy nagyon döbbenetes mondat, hadd mondjam el még egyszer, hogy elhagyjuk meg, megérezzük, hogy mit jelent ez a súlyos mondat. Nincs félelmetesebb fegyver Isten kezében az ördög országának a rombolására, mint egy megszentelt életű igehirdető. Kevés van. Én gondolom, hogy mindnyáján tudjuk, hogy nem mindegy, hogy melyik lelki pásztort hallgatjuk. Soha nem mindegy. Megéreztük, hogy kin keresztül jön élő ige, és kin keresztül nem kapunk olyan lelki táplálékot, és nem tudunk mit hazavinni. Ez a hét Isten kegyelméből, élő igével, amely élő, ható, személyes módon beleszólhatott a mi életünkbe, így volt velünk, így volt velünk Isten. És amit ma kaptunk, és amit egész héten kaptunk, azt vigyük haza. Formáljon minket. Forgassuk a szívünkbe. Ugye Máriáról írja a Biblia, mindig, amikor beszélt el az angyal, Simeon, vagy Anna prófétanő, amit mondtak neki, azt forgatta a szívében. Ez nem úgy volt, hogy na jó, ezt mondta, aztán már ötletlen, nem is tudom, az megmaradt benne. Forgassuk a szívünkben, amit Isten igéje mondott. Úgyhogy azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó igehirdetés és üdvözítse a hívő embert. A világ a bolondságnak látja, kinevezi a papokat, azt gondolja, hogy jelentéktelen, amit csinálnak, de ez ment meg minket, mindannyiunkat. És a reán következő vasárnapon is a harangok hívogatnak Isten tiszteletre, hogy legyen a mi életünk Isten igének a jelenlétében. 9:30 ajka, 11:30 tósok és délután 2 óra kvadrakút, legyünk együtt az ige körül. És még egyszer köszönöm, Úr Jézus áldjon meg.
Nagyon köszönöm. Én is hadd ragadjam meg az alkalmat, és hadd köszönjem meg, nagyon hálás vagyok Istennek ezért a gyülekezetért, és hadd köszönjem meg, ahogyan jelen volt a gyülekezet, mert nagy tiszteletű úr elmondta előbb az egyik oldalt, és akkor én most elmondom a másik oldalt, hogy az igehirdetők szempontjából sem mindegy az, hogy van-e fogadókészség arra, hogy amikor mi az elkért és megkapott üzenettel jövünk örömmel, akkor teljes közöny vagy elzárkózás fogad minket, vagy pedig nyitottság. És az nagyon-nagyon ösztönző, bátorító, építő, ez a mi igazi jutalmunk igehirdetőknek, amikor azt látjuk, hogy nyitottság van arra, hogy együtt örülünk annak az üzenetnek, amivel Isten megajándékozott minket, és így könnyű volt nekem ide jönni mindig, mert az első estétől kezdve azt tapasztaltam, hogy nyitottság van, hogy szeretik hallgatni Isten igéjét itt ezen a helyen. És ez jó, ez nem mindig van így, és amikor így van, akkor annak egy igehirdető nagyon-nagyon örül. Úgyhogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így lehettem itt, és így adhattam át Isten üzenetét, és Isten áldását kérem a gyülekezetre, mindenkire, aki most itt van, vagy aki akár csak egyszer is itt volt ezen a héten. És most énekeljük az áldásvétel előtt a 462. számú dicséretünket, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, és akkor utána fennállva fogadjuk az áldást. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. Szent irgalmaddal szívemet födjed bé, tedd örömben és bánatban csöndessé, hogy hadd pihenjen lábazna gyermeket, ki szemleg hunyva téged híven követ. Ha gyarlóságom meg nem is érzené, a vak homályból te mutatsz ég felé, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ámen. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra.